Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Jó Hírek magazin stúdiójából 2017. augusztus 16-án. Technikai munkatársunk Pál Völgyi Sándor, én Miklósné Dorcsi vagyok. És nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lakatos Bence atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Újra mindörökké. Amen.
Mai beszélgetésünk témája Nagy Boldogasszony ünnepe. A katolikus egyházban tegnap ünnepeltük egy jeles napot. Bence atyával most szeretnénk egy kicsit mélyre ásni, többet megtudni erről az ünnepről, a hagyományokról, gyökerekről, magyarországi vonatkozásairól. Mit is ünnepelünk pontosan? Mit ünnepeltünk tegnap, kedves Bence atya?
Na, hát nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, határainkon innen és túl, időseket, fiatalokat, éppen a gépjármű volánja mögött ülőket, vagy a háztartási munkát végzőket, vagy az éppen a, mondjuk így a hittan táborokban megfáradt kispapok, akik otthon most egy kicsit pihennek, azokat is nagy szeretettel köszöntöm. Mit is ünneplünk? Boldogságos Szűz Mária mennybe vételét, így lehetne röviden és tömören összefoglalni, hogy mit is ünneplünk, bővebben azonban hozzá lehet tenni Mária halálát, Mária elszenderülését, és talán ez a műsor legalkalmasabb most arra, hogy ki lehessen fejteni ezt az ünnepnek a mélyét, hogy alakult ki, miért beszélünk elszenderülésről, miért beszélünk mennybevételről. Erről most így röviden, de velősen egy pár szót mondok. Először is latinul, Dormitio Sancte Maria, görögül pedig Koimesis-nek lehet mondani a Mária elszenderülését. A keleti egyházban így is ünneplik ezt az ünnepet, hogy Mária elszenderülése. Ez az elszenderülés, ez egészen az ősegyházig visszanyúló hagyomány, miszerint a megváltó az ő édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviden halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Vagyis halálával nem indult oszlás, halálával lelke Isten boldog színelátására jutott, és a teste pedig nem indult oszlásnak, hanem azonnal a megdicsőült test állapotára jutott. Tehát fontos kiemelni, hogy az ő halála nem olyan halál volt, mint mondjuk a miénk, ha bár ő is ugyanolyan ember volt, mint mi, de mégis, mivel a megváltónak lakást adott az ő méhében, a szíve alatt, és az Isten mindenféle földi bűntől megkímélte őt, megvédte őt, ezért nem szenvedte el azt a halált, amit Ádám vétke után minden ember a halál romlandóságával átélt. És ezt már elég hamar kikristályosodott az egyházon belül, olyannyira, hogy már teológiailag biztos tanításként, még nem dogmaként, csak biztos tanításként már harmadik Sándor pápa, aki 1159-től 1181-ig uralkodott, ő Ikónium szultánnak, Ikóniumban székelő szultánnak írt levelében 1169-ben kifejtette ezt a tanítást. Ugye az unatkozó kispapoknak mondanám, hogyha nagyon érdeklik ők ez a téma, akkor megtalálják a Denzinger Hünermann könyvben a 748-as pont alatt. Zárójelbe zárva. Ugyanakkor hát egy érdekesség, hogy az evangéliumokban nem találunk erről semmilyen utalást, és mindez azért történt, mert Mária, aki ő maga is így a csendes rejtőzésben volt, hogy mindig csendben ott volt Jézus mellett, de nem volt a úgymond a reflektorfényben, ezért az ő csendes rejtőzéséhez méltóan így a szerető tapintattal kezelték ezt a témát is az evangélisták. Nem akarták ezzel megsérteni Máriát, hogy az ő haláláról bármilyen módon hírt adjanak, mert talán a mi halálunkról is nagyon nehéz így beszélni, hogy vajon ez most ez milyen állapot, hogy nem járt még ott senki. Így Mária haláláról sem mondhatunk semmi olyan biztosat, hogy melyik percben mi történt, hogy volt pontosan, csak a lényegét tudjuk, de azt hittel valljuk. És az újkorban pedig Emmerich Szent Katalin Anna, aki 1824-ben halt meg, ő így a Szűz Máriától kapott ilyen útmutatások szerint megírta a Szűz Mária élete című könyvet, amiben ő Krisztus után 44-re datálja Szűz Mária halálát. Ez egy ilyen kis érdekesség, hogy ekkor kezdi meg Szent Pál a missziós tevékenységét, hogy így ez a folyamatban milyen szépen beleillik a szűzanya halála. Ami viszont biztos, és biztosan állíthatjuk, hogy ahogyan kikristályosodott az egyházban a Mária istenanyasága, ahol is a Jézusnak az isteni logosszal való egysége miatt Isten szülőnek nevezhetjük Máriát, az isteni igével való egyesülésével, egységével, és a szeplőtelen fogantatás dogmájának a kimondásával, erre a két dogmára épül ez a dogma is, amit 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdetett ki, miszerint életének befejezése után Mária mindenestül és osztatlanul felvétetett Isten minden földi valóságot beteljesítő dicsőségébe. Ezt lehet ilyen nagy vonalakban elmondani, hogyan is alakult ki Mária, ez a Mária ünnep.
Igen, köszönjük szépen. Nekünk magyaroknak miért fontos ez az ünnep?
Nekünk nagyon fontos ez az ünnep, mert ezen a napon ajánlotta föl Szent István királyunk az országot szűzanyának, és talán ez is így jól beleillik az ünnepi sorozatba, hogy már rákacsintunk augusztus 20-ára, és mindezt a szűzanya oltalmában tesszük.
Értem. A képzőművészetekben hogy jelenik meg ez az ünnep?
Főleg eleinte ilyen bizánci művészetekben, például ilyen csontfaragásokban, vagy ikonokban, ikonábrázolásokban, illetve aztán később a latin keresztény vidékeken is megjelenik, és főleg ahogyan Jézus tartja Mária lelkét, egy a keleti ábrázolásokban, vagy sokszor a sírját is megszokták ábrázolni, ahogy ott állnak az apostolok körülötte, és nyugaton pedig egyre jobban kifejeződik, hogy az angyalok felviszik a jó Istenhez őt. Erre egy szép példa Tiziánónak, Szűz Mária mennybevétele, ahogy lent az apostolok is könyörögve és imádkozva állnak, és Szűz anya pedig a jó Istenhez fölvétetik az angyalok seregében.
Még esetleg, ha valamit elmondanál nekünk a magyar vonatkozásokban, a kegyhelyekről, hogy merre mehetünk, hova mehetünk, és hogy a szűzanyát, mint közbenjárót, aki a fiánál közben jár értünk, és imádkozik értünk, hogyha erről még mondanál nekünk egy pár mondatot.
Nagyon nagy örömmel. Például, hogyha mondjuk felvidékre megyünk, akkor a Pozsony-Szentgyörgyi domborművön láthatunk így Mária mennybevételéről alkotást, vagy mondjuk a nagyócsai Mária halála ábrázolást, ami 1515-ből való, illetve nagyon érdekes, hogy Magyarországon a szűzanya elszenderülésének ájtatosság része a Transitus Mariae-nak, Mária halálát, mennybevételét bemutató ájtatosságoknak. Itt meg kell említeni, hogy egészen az elmúlt időszakig Karancshegyi kápolna ájtatosságai között szerepel egy ilyen Mária elszenderülési ájtatosság, ami még 1927 és 53 között is biztosan tudjuk, hogy még élt ez a szokás.
Igen. Az Emery Katalin könyvében én olvastam, hogy a hagyomány szerint Efezosban élt a szűzanya, mert ugye a keresztről, amikor leszólt az Úr Jézus, akkor Jánosnak, a kedvenc tanítványnak, kedves tanítványnak mondta, hogy hát íme a te anyád, és hát abban az időben, aki kereszthalált halt, ha jól tudom, akkor mindenféle vagyonától megfosztották, és ezért a szűzanyának el kellett hagyni a kis házukat, amiben éltek, és akkor így a tanítvány vette magához, és akkor így éltek. Úgyhogy, mert az előbb említetted, kedves atya, az Emery Katalint, és én is igen, nagy szeretettel olvasom, amikor van lehetőségem, ezt a kedves hallgatóknak is ajánljuk. Az Új Ember kiadásában megjelent valamikor, nem olyan régen, úgyhogy lehet, hogy még lehet is néha kapni.
Lapozgassák bátran.
Igen. Hát az időnk sajnos lejárt. Nagyon köszönjük Bence atyának, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit mélyre tudtunk ásni ebben a nagyon érdekes témában. Áldott szép délutánt kívánunk kedves hallgatóinknak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak önöktől
Lakatos Bence leheltéri káplánatja.
És az önkéntes munkatársak Pál Völgyi Sándor és Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.